Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Dr. Brugós László tüdőgyógyásszal Nagy Viktória Angelika beszélget.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Hívő keresztényként minden héten és nagyobb ünnepekkor gyakran járok szentmisére, és hát az elmúlt 30-40 éven gyakorlatilag 3 évenként megújuló és ismétlődő evangéliumot végighallgattam. De én a szentmise liturgiából választottam egy részletet. Ez nekem a kedvencem jelenleg.
Miért fontos az ön számára pont ez a mondat a szentmiséből, és hogy a szentmiséből választott idézetet?
A keresztény életnek szerves része az, hogy a szentmisén, a Krisztusnak a legnagyobb áldozatának az emlékezetén ott részt veszünk hetente, vagy hogyha az időnk megengedi, többször is. És ez a szentmise áldozat bemutatásán való részvét, ez úgy, ha visszatekintek, és ahogy a korban haladok előre, egyre nagyobb megnyugvással tölt el. Tényleg ott megnyugszom a mindennapi nehézségek után, és egy teljes nyugalom és boldogság tölt el. Viszont abban az esetben, hogyha nem úgy alakul, hogy olyan állapotban vagyok, hogy a szentséghez tudjak járulni, és nem tudom ezt olyan hirtelen megoldani a szentgyónással, mennyien szomorúságot okoz nekem. És ez az utóbbi időben egyre jobban rávilágított arra, hogy gyakorlatilag a szentmise igazából a szentáldozás nélkül, nem mondom, hogy semmit nem ér, de nagyon-nagyon veszít a magasztos és erőt adó tulajdonságából.
Az idézet, amit választotta, hogy már ön is mondta, hogy boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Esetleg emlékszik arra a momentumra, arra a pillanatra, amikor Jézus meghívta önt?
Nagyon kis gyerekkorom óta, mióta én ugye emlékezem arra, hogy létezem és tudomásom van arra, érdekes módon a konyhánkba fel volt akasztva egy ilyen katolikus naptár, és azt hiszem, ha jól emlékszem, én 51-ben születtem, és az 56-os évet mutatta, és akkor ott megmagyarázta nekem édesanyámnak a nagynénye, mert a nagymamám azok nem élt, a nagyszüleim nem éltek, és ő megmagyarázta, hogy mi is ez, hogy most 56, 57, 58, és erre emlékszem, tehát akkor én 5 éves voltam, mikor arra ébredtem rá, hogy gyakorlatilag éveket számolunk, és onnantól vannak, vagy még korábbról is emlékeim, és pont ez a édesanyámnak a nagynénje, aki ott lakott nálunk, háború közben elvesztette a családját, és ő vitt minket templomba, mondom a bátyámat, aki 5 évvel idősebb nálam, és együtt jártunk templomba. Azok az 50-es évek, hát itt is, és Romániában is nem éppen a vallási élet kedveztek, és hát a szüleim is, ha bár mind a ketten római katolikusok, megkereszteltek, és hát de nem voltak templomba járók rendszeresen, mert hát akkor olyan volt a helyzet, hogy hát tiltották, féltek, meg voltak félemlítve az emberek, de mi rendszeresen jártunk a keresztmamámmal, mert úgy hívtuk őt, hogy kamama, keresztmama, és ő vitt, onnan vannak az első emlékeim, és ahogy aztán a elsős koromban jártam rendszeresen, Nagy Károlyba a Károlyi grófokot építettek a 18. század elején egy ilyen barokk stílusú templomot, nagyon szép, és a kalazanci Szent Józsefről van felszentelve, és a piaristák voltak. A háború után aztán az ő rendjüket is megszüntették Romániába, de hát mind paptanárok voltak, akik ott tanítottak. És hogy visszatérjek a kérdésre, mert ilyen hosszan beszélek erről, hogy mikor hívott meg Isten, a második koskorunkba első áldoztunk, és én minden este lefekvéskor azon imádkoztam, hogy nehogy addig meghalljak, míg én nem tudok meggyónni, és nem lesz tiszta a szíve, hogy nehogy úgy kerüljek a Jóisten elé. Hát ezek a kis gyerekes dolgaim voltak. Akkor vett a lelkembe Jóisten a helyét ott, és ott ágyazta meg a mai napig is ott létét.
Hivatásválasztása során tapasztalta-e az isteni gondviselést? Azt, hogy az orvosi pályára lépett, abban benne volt-e Isten keze?
Hát biztos benne volt, ugye, hogy a édesapám szintén orvos volt. És én már a harmadik generációs orvos voltam, aki szintén ott Nagy Károlyba születtem, és édesapám egész élete végig belgyógyász főorvos volt ott a városi kórházban. Tehát bőven volt alkalmam, hogy a mindennapi életben, az ebéd, vacsora, vagy a más beszélgetés során, én ugye, hogy édesanyámmal beszélgettek, én is hallottam, és hát a mindennapom vált az, hogy milyen gyakorlatilag a betegeknek és az embereknek az ellátása és a róluk való gondoskodás. Igazából eleinte én nem feltétlenül szerettem volna orvos lenni, de aztán a kamaszkoromban és gimnazista koromban elkezdtem, hát azok a 60-as évek eleje volt, zenekarba játszani, és akkor édesapámnak ez igazából nem nagyon tetszett, de főleg gondolom, hogy a tanulás miatt, és akkor ilyen válaszút elé állítottam, hogy most konzervatóriumba szeretnél menni, vagy orvos lenni, és hát mondtam, orvos leszek. Gyakorlatilag én felvállaltam, és minden vágyam egy alkalommal megkérdezték, hogy mit szeretnék elérni. Én mondom, csak annyit szeretnék elérni, olyan szintű orvos legyek, mint édesapám. Ez volt a célom.
Szóba került édesapja, aki szintén az orvosi pályán helyezkedett el. Milyen értékeket kapott tőle, illetve édesanyjától, aki, ha jól tudom, pedagógus volt?
Igazából az édesapám nagyon korán árva maradt. Az édesapja meghalt, mikor ő 5 éves volt, tehát ez 24-ben volt, és ő az édesanyjával és a nővérével nőtt fel, és aztán az akkor, ugye 19-ben született, és ahogy megszületett pár napra rá, aztán megindultak azok a nagy történelmi kataklizmák, amit tehát a szülővárosomat aztán 20-ba áttolta a román impériumhoz, és hát akik ott születtek, mint apám is és családja, ők ott maradtak, és hát ott nevelkedtek. Édesapám aztán ott román iskolába járt, majd elkezdte 39-ben a orvosi egyetemet Kolozsváron, és akkor, ahogy változott a Bécsi döntés után a rendszer, akkor 40-be visszajött Kolozsvárról, 1920-ba Szegedre elvándorolt Ferenc József Tudományegyetem, visszajött Kolozsvárra, és ott folytatta a tanulmányait. Apám nagyon szerette a tudományt, nagyon jó tudása volt, állandóan azt láttam, hogy esténként olvas, jegyzetel a betegeit, mindenképpen szereti ellátni, ha nem tudott velük zöldágra vergődni, nem tudta megfelelően segíteni, akkor felvette a kapcsolatot a volt kollégáival a Kolozsvári Orvosegyetemen, a klinikán. Tehát rendkívüli módon gondoskodott az emberre, nagyon szerette az embereket, és hát lelkiismeretes volt, és kötelességtudó. Ezeket tudtam tanulni tőle, meg kaptam, azon kívül pedig hát a magyarságomat is. Édesanyámtól pedig úgy szintén ő egy ilyen érdekes, ha ezt mondjuk így zárójelbe elmondhatom pár mondatba, ő az a tipikus trianoni családnak a sarja. A nagyapám Aradon élt, és aztán MÁV tisztviselőként nem tett el az esküt a román királynak, és 20-ba átjöttek Lökösházára, Orosházán született anyám 21-be, aztán Szegeden nőtt fel, és Kecskeméten végezte el az angol kisasszonyoknál a tanítóképzőt. És ő aztán 44-ben, mikor édesapámmal megházasodtak, ott maradt, a családja visszajött Magyarországra, és egész életében azt hallottam, sajnos nem tudott megtanulni románul, de ő mindig ebbe ért, hogy jaj, hát egyszer, hogyha hazaérhetnénk, hazamehetnénk, tehát ő neki is ezt a nagy hazaszeretetet, a magyarságért való életet, és hát a családjáért való gondoskodást, mert hát nagyon szerette a családját, és gondozta ezeket. Ezeket hoztam én otthonról.
Kik voltak azok a személyek, akár egyházi, akár világi tekintetben, akik nagy hatással voltak önre, akár szakmai szempontból, akár hogyha a hit életét nézzük?
Mind a kettőből tudok mondani példát. Úgy említettem, hogy ott Nagykárolyban az 50-es évek vége felé, mikor én elkezdtem járni hittanórára, majd később 5 évre rá, ott Nagykárolynak a templom kertjébe, ott volt a bérmálásunk. Én arra már nem emlékszem pontosan, de akkor Márton Áron volt még a Erdélynek a püspöke, hogy őt a házi fogságából kiengedték, vagy egy vikárius bérmált meg minket erre. Na, sajnos nem emlékszem, ez 62-ben volt, mint olyan. De ott 3 pap volt, a plébános, a Gyulai László, aki matematika tanár volt, a Kálmán József, aki énektanár volt, és az Zernye József, aki azt hiszem ő is valamilyen tanári végzettsége volt. Ez a 3 pap volt ott, és nevelt minket. Én talán a Gyulait, a plébános tartottam egy nagyon nagy személyiségnek, akinek a kis gyermek fejemmel is hallgatott szentbeszédei is nagyon sokszor és nagyon mély érzelmeket lobbantottak bennem, és tartósá tették. De azon kívül van egy érdekes kapcsolatom. Dr. Gerinci László a háború utáni utolsó nagyváradi és gödöllői premontrei prépost. Na most őt én úgy tudom, és ezt egy könyvből olvastam, ahol a erdélyi egyháznak is a történetét említik, hogy a háború után, ugye ő Nagyváradon maradt a Dr. Gerinci László, holott itt Gödöllőn is tartózkodott sokat, egy rendkívül nagy kultúrájú, 7 nyelven beszélő ember volt, és akit aztán, mikor megfosztották a papságától, meg nem engedték, hogy szerzetesként éljen, mert felfüggesztették a rendet ott, a Nagyváradon, akkor ő abból élt és tartotta fenn magát, hogy francia órákat tartott Nagykárolyba. És én 6 éves koromban oda jártam hozzá francia órára, és nagyon, most ezt nem lehet barátságnak mondani, de ő is nagyon kedvelt engem, és úgy kellett szólítsuk, hogy monszenyőr, és én monszikának becéztem. Nagyon szerette a futballt, a sportokat, és neki van nagyon nagy szerepe abba, hogy én arra felé orientálódtam, a egyház felé. És hogy ne felejtsem szavamat, a Gerinci Lászlót szerették volna román állam megtenni, olyan tervezetük volt nekik, hogy egy katolikus autokefál egyházat hozzanak létre Romániába, aki megtagadja ugye a Vatikánt, és erre őt szemelték ki, és hát Petru Gróza, aki hát magyarul is nagyon jól tudott, hisz Budapesten végezte a jogi egyetemet, ő kérte fel erre, és ezt megtagadta, ezt a dolgot, és hát nyomorba élt szegény, viszont nekünk olyan emlékeket hozott, a Mikulás ünnepségeket, a karácsonyi ünnepségeket, zongorázott, énekelni tanított minket, olyan kis ünnepélyeket tartott ott Nagykárolyban, nagyon sok család járt oda hozzá, aztán sajnos még tovább bonyolódott az élete, és aztán 65-ben Zilak-Szilágysomlyó mellett van egy Kraszna nevezetű kis falucska, oda száműzték, és 65-ben ott halt meg. És én mindig ezt mondom, hogy a mai fejemmel én még egyszer le tudnék vele ülni, beszélgetni. Filozófiából, teológiából jogi doktorátust végzett Rómába. Mondom, hogy több nyelvet beszélt, és ami nekem kisgyerekként megmaradt, ugye, hát 12. Pius halála után jött ugye 23. János, és akkor a 23. János, hát a rövid időt ott idős is volt, egy pár évet volt, de megindította a II. Vatikáni zsinatot, és akkor ezt a ablakkitárást, az aggiornamentót megindította az egyházba, és hát ennek következtében jöttek a változások az egyházba, és ezt úgy hallgatta esténként a Szabad Európai Rádióba, és hát meg is volt egy picit sértődve, hogy őt nem hívták oda, mert a Montinit, aki aztán később a 6. Pál pápa néven lett a pápa, őt személyesen ismerte is. Szóval ezt az ember csak mint gyerekként tudtam, volt szerencsém, vagy adta jó Isten, hogy megismerhessem, de a mai napig is mindig, hogyha olvasok róla, és hát elég keveset tudok róla olvasni, van egy olyan rejtett szándékom, hogyha egy picit több időm lesz, hogy felkutatok valamit, és egy kis monográfiát írok róla majd, ha megengedi, és a jó Isten is segít, mert épp most láttam, hogy nem régen ugye a premontrei rendnek is új rendfőnöke lett itt választ, az új emberbe olvastam most a múlt héten. ebben, úgyhogy a Gerinci László volt az, aki a hitbe és ilyen dolgokban nekem példaképem és segítségem és hát irányítom volt.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Brugós László tüdőgyógyásszal a Mária Rádió Talentum című műsorában. Mik azok a nehézségek, amikről mi nem biztos, hogy gondolnánk, hogy egy orvos nap mint nap szembesül?
Ez attól függ. Én gyakorló orvos vagyok, magyarul én a beteg ágya mellett vagyok, és hát több mint 40 éve, amióta elkezdtem, ott vagyok, és nap mint nap és ügyeletekben ott vagyok a beteg mellett. Hát először is a tudásunk, azt mindig gyarapítani kell, hát nem csak egy jó pap holtig tanul, hanem egy jó orvos is holtig kell tanuljon, és nem szabad sose begyepesedjen, vagy kiégjen ez a burnout szindróma, ami hát sajnos a mai világban, és hát azért nem akarom azt mondani, hogy engem se ért el most az elmúlt másfél évben. Nagyon nehéz volt ez a járvány, és látni az emberek szenvedését, és hogy ne tudjon az ember segíteni. Tehát rendkívüli nehéz helyzetünk van. Ugyanakkor felkészülve tudunk az embereken segíteni, nem mindenkin. Én mindig azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy sajnos ez egy nagyon veszélyes üzemmód, ugye, mert hát a természettel próbáljuk felvenni a versenyt, és hát nagyon sokszor a vége felé mindig a természet győz, azaz a halál. És ilyen krónikus betegeknél, meg a nagyon súlyos idősebb betegeknél, és az bizony megroppanthatja az embernek a hitét. Viszont én úgy érzem, hogy azzal, hogy én nekem megadatott az a mély hitem, és hogy tudom gyakorolni a vallásomat is, és én úgy érzem, hogy ebbe a mindennapi küzdelembe, ebbe a lélekromboló küzdelembe, azt, hogy én ezt tudom csinálni, és szeretettel tudom csinálni, ez csak is a Jóisten és a Jézus Krisztus és Szentlélek segítségével tudom csinálni. Minden nap úgy kezdem a napomat, hogy fohászkodom, minden nap úgy fejezem be, hogy imádkozom, és erőt ad nekem ebbe, hogy én ezeket a nagyon nehéz dolgokat tudjam kezelni. Ugyanakkor azt is mindig figyelembe kell venni, hogy a beteg ember nem csak ember, hanem beteg is. Tehát kétszeresen nehezebb vele bánni, mert ő még sebezhetőbb, még sértődékenyebb, tehát nagyon-nagyon finoman kell velük bánni, és hát amennyire lehet gyógyítani őket. A régi orvosi közmondás, ami azt mondja, hogy csak néha-néha gyógyítsunk, de mindig enyhítsük a fájdalmakat, viszont mindig vigasztaljuk az embert. Úgyhogy én ehhez próbáltam életem során, és hát amennyi még megadatik, hogy gyógyíthatom és segíthetem a beteg embereket, mert azt is hozzá kell tenni, én azt hiszem, és úgy is tudom, hogy gyógyítani egyedül csak a Jóisten és Jézus Krisztus gyógyít, mi csak ezt a gyógyítást megpróbáljuk a mindennapokba a kezeléssel és az ápolással és a gondoskodással átvinni.
Van esetleg egy olyan élménye, amit megosztana velünk, amikor akár az orvosi pályája során, de akár így magánéleti szinten is megtapasztalta az isteni gondviselést?
Magánéletben talán azt hoznám fel, mert ennél elokvensebb, tehát az előbb kirívó példa, mint az, amit elmesélek, nem nagyon találtam, és én úgy gondolom, hogy ez volt talán, ahol megéreztem azt, hogy tényleg valahol engem a Jóisten fog irányít, és pont azokban rossz időkben volt, mikor mi 90-ben áttelepültünk, ugye, és akkor ez úgy történt, hogy én 90 júliusában egy Debrecenben munkába álltam, és a családomért csak októberben mentem Nagyváradra, amikor bevagoníroztunk, megvámoltak minket, és akkor gépkocsival jöttünk Nagyvárad Ártánnál át a határon, és akkor ott álltunk majdnem 9 órát sorba, és a kislányom az akkor 3 éves volt, és még lázas is volt, és ott ült hátul a kocsiba, és hát ez az a nevezetes október 26-án volt, mikor a taxis blokkád 90-ben a legmagasabb szintjén volt ezen az éjszakán, és ahol álltunk a vámon, csak egymás után jöttek vissza a kocsik, és mondták, hogy Berettyóújfalunál tovább nem lehet átmenni, mert ott áll a blokkád, és nem enged át senkit. Na most én másnap 27-én, már szombat reggel a Debreceni Szív- és Tüdőgyászi Klinikán kellett legyek, mert ügyeletes voltam, és mondtam, hogy bármi történik, én átmegyek oda, és akkor valahogy ezt úgy beszélgetés közben, hogy álltunk, az előttem levő egy gépkocsinak a vezetője meghallotta, és akkor azt mondta, hogy oda szólt, hogy uram, én tudok egy dülőutat ott, ahol mi elkerüljük ezt. Hát mondom, ha megvár engem, akkor nagyon szépen köszönöm. Megvárt, és ahogy átmentünk a határa, lementünk a már leszedett kukoricásba, még vicceltünk is, hogy vissza fogunk szökni Romániába, és egy nagy zombori kis falunál, és egy kerülő úton, aztán Bedő, Pocsaj, és úgy jutottam el Debrecenbe, éjjel 1 órakor ott voltam. Én, ha ez más nem, mint a Jóistennek a segítsége, én nem tudom. Szóval ez volt a konkrét dolog. Ugye a szakmába ott is gyakran előfordul, főleg ilyen akut esetekben, mikor egy nagyon súlyos, fulladós, aszmás beteg ügyeletben nem akar megszűnni neki. Emlékszem rá Nagyváradon, hogy a harmadjára, negyedjére éjszaka mentem hozzá, és nem szűnik. Letérdeltem imádkozni, és aztán hát egy idő után aztán megszűnt. Ezek olyan érzések, hogy az embernek nincs hite, akkor ezt vagy elhiszi, vagy nem hiszi el. És hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy másik dolgot is, hogy nagyon sok sajnos ilyen szülés közben ilyen agyikárosodással született gyermekek, és az egyik ilyen gyerek 31 éves korába került először oda hozzánk a tüdőgyógyászatra, és hát teljesen testileg, lelkileg deformált, úgy csak érezte ilyen élőlény szintén, hogy ott körülötte vagyunk. Viszont az édesapja és az édesanyja, ahogy azt a gyereket gondozta, hát egyszerűen én minden nap szinte így sírva fakadtam. És ebből a kapcsolatból majdnem egy 5-6 éves ápolás és kapcsolat volt, és az édesanyja, mondtam is, hogy ön el kéne jöjjön és nevelje a mi nővérenket, nem akarom én a nővéreket bántani, egyáltalán mindent köszönök nekik, főleg a Semmelweis nap alkalmával, mert most veszük ezt fel. De ahhoz az az anyuka azt a teljesen lelkileg és testileg sérült gyermekét gondozta, és ahogy ő jött ötletekkel, én nagyon sokat tanultam tőle alázatból. Aztán utána én is annak örültem, mikor a kisgyerek a hangomra már úgy felfigyelt, és már évek után. Hát sajnos 2 évvel ezelőtt elvesztettük, meghívtak a temetésre, de el is mentem. Ez is hozzátartozik a mindennapunkhoz. Sokszor elmegyek közelebbi pácienseknek a temetésére, nem szégyellek elmenni, mert hát nincs mit szégyelni. De ez annyira megható, és annyira érződik a Jóisten, és nagyon sokat tanultam ettől a házaspártól, ahogy gondozzák. És úgy látom, akinek ilyen sérült gyermeke van, egyszerűen ezek még jobban ragaszkodnak a gyerekükhöz, és hát tetszessen tényleg, hát mint a Szentlélek és a Krisztus vezérelné őket úgy a mindennapokban, úgy gondozzák a gyermekeinket. Ez engem nagyon le tud nyűgözni.
A nehézségeken hogyan segíti át ön a mély hite?
Hát gyakorlatilag ismételném magamat azzal, hogy mondom, hogy hát a szentmiséken ugye a gyónások alkalmával a irodalomban is elég sokat foglalkozom és olvasom, nem feltétlenül a szentek életét, de a második János Pál pápának az életét, a Pió atyának az életét, sőt most a Ferenc pápának is az életéről nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat tanultam. Nem vettem már meg, azt hiszem második kötet is, vagy harmadik is megjelent a 16. Benedeknek, a Ratzinger bíborosnak a Szemvilág-világossága vagyunk, az a kötete, az is egy szenzációs kötet volt, és amiből én tanultam. Ezekkel szoktam így feltöltődni, és hát mikor ott vagyok, úgy, ha nem emlékeznék rá, mindig emlékezem rá, hogy nem a beteg embert nézett, hanem a szenvedő Krisztust, és ez úgy azért adja az embernek az erőt, és mikor nagyon el vagyok keseredve, hát akkor tényleg boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, mert ettől felüdül az ember, és utána olyan jó elmondani a Szent Ignácnak az imáját, amit Csíksomlyón szoktak a ferencesek elmondani, mindig lehet más templomba is, itt is, ugye ez a szent áldozás után: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem. Ezt a gyönyörű imát, ami benne foglal, hogy Krisztus vére, ihles meg engem. És ezt reggel is, este is elmondom, hogy ihlessen meg engem, és Krisztus oldalából kifolyó víz tisztítson meg engem, és a Krisztus szenvedése erősítsen meg engem. Ezekkel tudom így magamat erősíteni, és ezzel erősödöm is, és valahogy úgy mondják a kollégáim, hogy mintha nem fogna rajtam az idő, hát biztos ebbe az is benne van, hogy mindig újra kezdjük Jézussal és az Istennel a mindennapunkat az embereknek a javára.
Mik azok az értékek, amiket át szeretne adni mindenképp a környezetében lévő embereknek, családjának, gyermekeinek?
Ez az biztos, hogy a hit egy olyan dolog, amit mondják, hogy persze azt tanítani is kell, de valami, szóval, hogy azt még ajándékba is kapjuk, hát lehet, hogy valakinek még jobban működik így a hite, de én azt vallom, hogy azt viszont tanulni kell, gyakorolni kell. Tehát mindenképpen, akit tudok, annak ellenére, hogy a mindennapi munkám nem engedi meg, de kötelességem lenne ugye az apostolkodás és a térítés, és az, hogy arra buzdítsam a embertársaimat, hogy próbáljátok meg. És azért pont itt Budapesten járva jut eszembe, hogy azért már 97-ben pont itt valamelyik sarkon, a Csanádi utca, azt hiszem, és a Pannonia utca sarkán esett össze nagybátyám, 79 éves korában is halt meg, és az utolsó 5-6 évben aztán ő is elkezdett templomba járni az én hatásomra, mert én gyakran jöttem ide hozzá 90 után, és ő is, és a bátyám is. Én sem voltam a kisgyerekkorom óta mindig egy ilyen, volt egy időszak, mikor úgy megszakadt ez a nem tagadtam meg sose a hitemet meg a Jóisten, de nem voltam szentmisére járó ember. És gyakorlatilag ezt a Isten hit lenne az első dolog, utána pedig hát most ez szerintem nem hát ilyen mindennapi lózunk vagy pufogtatás, de ez a két dolog, hogy szeresd Istenedet, és hogy szeresd fele barátodat. Ezt a két dolgot tudnám én is mondani, hogy ki személyiségéhez képen milyen módon tudja ezt megvalósítani, mert természetesen a bátyám és a feleségem képzőművészek. Ők úgy tudják az embereknek átadni a szépséget és az esztétikát, hogy ahogy ők dolgoznak. Ők úgy fejezik ki magukat. Én abba fejezem ki magamat, hogy megpróbálom gyógyítani és segíteni az embereket, ezeket a dolog. Amellett pedig, hát most így itt nem tudom erről, de a gyerekeimet, azokat is, hát mind a magyarságunkra, meg a szeretetre próbálom hát serkenteni, meg tanítani, de hát ők már nagyok, mert a fiam az már 42 éves, a lányom is már 33 éves, és hát ők már ritkán jönnek haza, de ezeket ebbe a szellembe nőttek fel, és így történtek. Még annyit esetleg, hogy a fiam, mikor olyan 6 éves lett, akkor elvittem ott Nagyvárodon a Székesegyházba, hogy akkor hittanórára és első áldozásra készüljünk fel. És akkor, hogy elvittem, ott maradtam a Szentmiséken, és egy alkalommal a akkori plébános, a Matos Ferenc plébános elmondta, hogy ez a szentségeknek a gyakori vételével nélkül ez nem működik, ez a dolog. Tehát a szentségeket azért kaptuk a Jóistentől, hogy ezzel próbáljunk kapcsolatot és kommunikációt létesíteni a Jóistennel. Na most ez a dolog nem működik, hogy én hívő vagyok, hiszek az Istenbe, de nekem az egyház nem kell, meg nem járok templomba. Nem lehet, mert ezen a intézményen keresztül, meg a szentségeken keresztül tudunk a Jóistennel egyesülni és kapcsolatot teremteni. És ez engem annyira megfogott akkor ez a dolog, hogy én azóta ott maradtam, és azóta gyakorlatilag a fiamnak az első áldozásával kapcsán én csak egyre gyarapítottam a hitemet, és ahogy az ember egy ilyen hosszú úton végig megy, és egyre több szépség és hát jó terem abból, amit az ember a mindennapokban a hite által, és hát a Anya Szent Egyház szolgálata által kap.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Brugós László tüdőgyógyásszal a Mária Rádió Talentum című műsorában. Mik azok az imaformák, amik közel állnak önhöz, amin keresztül szereti tartani a kapcsolatot Istennel?
Ez is egy jó kérdés, mert nagyon sokáig mindig ez volt az egyik gondom, hogy nem nagyon jól tudtam imádkozni. Elmondtam gépiesen a Mi Atyánkot és a Üdvözlégy Máriát, aztán úgy próbáltam ilyen szállói igékkel, meg ilyen fohászokon keresztül is. Hát, hogy igazából nem nagyon tudtam megélni az ima életemet. Egy pár évvel ezelőtt ugye egy nehezebb betegségem estem át, és akkor úgy több időm volt azon gondolkozni, hogy milyen hamar véges az élet. És akkor úgy... És akkor ugye kérdezte az előbb, akkor nem jutott eszembe, hogy hol éreztem a Jóistennek a segítségét. Pillanatok alatt átestem a műtéten, felépültem, nagyon hamar visszamentem dolgozni, azt is elmondom, előtte kértem az atyától, hogy a betegek szentségével lásson el, ellátott, úgy történt, 2 hét múlva visszamentem dolgozni. És ahogy ugye a új életet úgy forgattam, akkor a... végén ott megtaláltam egy utalást arra, hogy Jézusnak volt egy nem mindenki által ismert válsebe, ami a legfájdalmasabb volt, és a Szent Benedeknek ezt elmondta, és hogy Pió atyának is ez a válsebe fájt a legjobban, de erről nem tudott senki, és ezt ő annak idején, mikor 46-ban, 47-ben nekik volt egy találkozásuk a fiatal Károl Wojtyla, aki ott tanult Rómába, hallotta Pió atyáról, és meglátogatta a kolostorba, ahol ő volt, és hát egész éjjel átimádkoztak, ez a filmben is volt, és elmélkedtek. Akkor írta a doktorátusát a Keresztes Szent Jánosnak az életével kapcsolatban, nem tudom pontosan idézni, és kíváncsi volt a Pió atyának a véleményéből, és akkor együtt elmélkedtek és imádkoztak, és akkor elmondta a Pió, hogy neki a legfájdalmasabb ez a válsebe. És ez ilyen formában, ez megvan az internet is, ott tudom találni egy ilyen misztikus barátságnak a következményei, és én azzal egy imát csináltam magamnak, és azt imádkozom, de ugyanakkor megvan ez a Krisztusnak a legfájdalmasabb válsebéhez az ima, és hát azt tudom mondani csak az ember, hogyha minél odaadóbban, minél többet imádkozik, akkor előbb-utóbb meg ráér ez az ízére. Ez olyan, mint a fizikai mozgás, edzés, az izmokat megacélosítja, az ima pedig, hogyha komolyan, elszántan csináljuk, egy idő után az ember csak ráérez az ízére, és akkor imádkozik. Hát ugye a rózsafűzért, most májusban a Szűzmáriához, a Loretói litániát, most a Jézus szíve litániát. Tehát van válogatni mit, és ezeket úgy próbálom és csinálom, és egyre jobban úgy érzem, hogy tényleg van. Szóval sikeres ez a zima élet, mert nem csak az a mechanisztikus, tehát hogy csak itt mormolok valamit, hanem tényleg úgy valahogy úgy közösségre lépünk.
Szóval az mindig nagyon nagy élmény, meg hitet megerősítő dolog, amikor az ember találkozik olyan orvossal, aki az orvosok azért napi szinten találkoznak az elmúlással, és a vesztességgel, és a szenvedéssel, de mégis hisznek ennek ellenére is, amit nap mint nap tapasztalnak.
Én úgy hiszem, hogy pont ezért hisznek, mert szintén visszatérve a Matos plébános úr, a Nagyváradon, ő azt mondta, hogy ahhoz, hogy mi ezeket a transzcendens üzeneteket megértsük, és nem csak a szentírást, hanem másfajta, tehát ahhoz külön ilyen antennánk kell legyen, és hát nagyon sok orvosba azáltal, hogy ott van a beteg, és látja, hogy sokszor nem tudománnyal nem tud segíteni, azért lehet, hogy és kihegyeződnek ezek az antennák, hogy jobban befogadják Istennek a szavát és az erejét és az energiáját, és hát én azt hiszem azért vagyunk egyre többen, és hogy megérezzük egymást, én most nem akarok neveket mondani itt, de nekem is egy olyan felüdülés, mikor hallom egy régismert kollégámról, hogy piaristáknál járt gimnázium Budapestre, vagy a győri bencésekhez, vagy épp Pannonhalmán, és akkor úgy mondom magamba, hogy mintha éreztem volna, hogy ez viselkedik ez az ember.
Ön a debreceni szív- és tüdőgyógyászati klinikán dolgozik. Ugye most a COVID időszak a tüdőgyógyászatot érintette. Hogyan érintette önt ez az időszak, ez a megterheltség?
Csak azért akartam szólni, ugye, mert abban az önéletrajzban az a szív- és tüdőgyógyászati klinika, ez 1999-ig élt, és akkor széjjel vált, és maradt a jelenlegi kardiológiai, vagy szívkardiológiai klinika, és a tüdőgyógyászati klinika. És én a tüdőgyógyászati klinikán dolgozom most, és hát hogy éltem meg? Március 16-án, egy évvel ezelőtt, mikor bementem hétfőn, akkor a fiatalabb kollégák mondták, hogy én miért jöttem be. Tudnilik, én már betöltöttem akkor a 69 évet. És akkor jött a miniszteri utasítás, hogy a 65 éven felüli emberek menjenek haza, hogy jobban ki vannak téve ennek a járványnak. És hát én akkor hazamentem, és majdnem egy másfél hónapig otthon ültem. Az egy nagyon szép időszakot, azt mindenki említette, hogy az embernek volt ideje elmélyülni naponta többször a tévébe, két vagy három szentmisét meghallgatta az ember, különböző kiválóbbnál kiváló papoknak a homiliáját hallgattuk. Szóval nagyon egy feltés, és ugyanakkor imádkozni is nagyon sokat lehetett, és nagyon jól jött. Az egy olyan feltöltődött olyan időszak volt, amikor feltöltöttem, és közben folyt a távoktatás, és arra viszont bejártam ilyen ez az e-learningen, ilyen online számítógépen oktattam a hallgatókat, mert hát az nem volt közvetlen a betegellátással kapcsolatban, és hát bejártam, és láttam, hogy az első hullámmal nem volt olyan nagy gond, és egy április közepén, azt hiszem közvetlen húsvét után azt mondták, hogy aki önként vállalja, aláírja és jön, az visszajöhet. És én természetesen most ott vagyok szinte minden nap, oktatok akkora. És hát az első időszakban nyáron a tüdőklinika legalábbis a Debrecenben nem volt olyan nagyon igénybe véve, mert más szakba fertőző betegeknél kezelték ezt a amúgy nagyon csekély betegszámot. Itt viszont a kollégák Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tüdőgyógyászati klinikáján nagyszerűen helytáltak és dolgoztak, és találkoztunk is augusztus végén, szeptember elején a Vigadóban rendeztük a két évenként rendező tüdőgyógyász nagygyűlést, és ott be is számoltak a tapasztalatokról, és akkor, hogy visszamentük, elkezdődött a második hullám, na abban már viszont részt vettünk mi is, olyan formába, hogy a tüdőgyógyászainkat mind elvitték a aktív helyeken, ahol kezelték ezeket a covidos betegeket, intenzív osztályon, vagy más osztályon, és hát én, vagy harmad magammal ott maradtam, és a tüdőbetegeket láttuk el, az ambuláns betegeket, tehát én nap mint nap részt vettem, nem közvetlenül, de kapcsolatba kerültem így is a betegekkel. Hát úgy látszik, hogy rajtam nem fogott, aztán utána januárba beoltottak, és akkor azóta tovább csináltam. Nagyon egy megerőltető időszak volt, főleg ez a harmadik hullám, ami márciustól kezdődött újra, nagyon erőteljes volt, nagyon sok hát áldozattal járt, ugye nagyon sok embert elveszítettünk, és ami még a legjobban fáj talán, hogy a húsvétunkat is elvitte, mint olyan, hogy nem tudtunk a templomba lenni, és hát ennyi. Tavaly pedig terveztünk egy csíksomlyói zarándoklatot Debrecenből, azt is elvitte a Covid, de 19-ben viszont el tudtam menni egy debreceni kis társasággal, és az is egy nagyon szép emlék a pápai misére, Síksomlyóra, úgyhogy az nagyon szép volt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk ide a Mária Rádió stúdiójába, és megosztotta velünk emlékeit, élményeit, és Isten áldását kérjük az életére.
Hát nagyon szépen köszönöm, és hát az egész Mária Rádiónak, meg a hallgatóknak, és hát önöknek is, szerkesztőknek és munkatársaknak is minden nagyobb sikereket, és a hitben, reményben és szeretetben való növekedést kívánom. Köszönöm szépen.
Dr. Brugós László tüdőgyógyásszal Nagy Viktória Angelika beszélgetett.